Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepre készül a Tokaji borvidék. Május 24-én és 25-én a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület szervezésében ismét megrendezik a Tokaji Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének Monokon őrzött csonterekjéje. Bejárja Tokaj hegyalját, és a zarándokok együtt kérik patronusi áldását a borvidéken élő emberekre. Megújult a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának kápolnája. Szent mise keretében Veres András győri püspök, az MKPK elnöke áldotta meg a budapesti Városligeti Fasor 45. szám alatti székház megújult kápolnáját. Az ünnepi Szent misén koncelebrált Udvardi György veszprémi érsek és Székely János szombathelyi püspök. A kápolnába új oltár, ambó és padok is kerültek. Valamint megújult az oltár mögötti üvegablak, és új helyre került a tabernákulum. Megfizethető és kiszámítható lakhatási lehetőségre pályázhatnak a gyermekvédelmi gondoskodásból továbblépő fiatalok. A Lépj program keretében újabb 29 bérlakásra hirdetett pályázatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Református Szeretetszolgálat által létrehozott MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. A meghirdetett ingatlanokra május 25-ig lehet pályázni. A program célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült vagy kikerülő 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek számára kedvezményes feltételű lakhatási, később tulajdonszerzési lehetőséget biztosítson. A pályázattal létrejön egy 5 éves fix bérleti szerződés, amelynek végén elővásárlási joggal rendelkeznek a lakók. Kövér László az országgyűlés elnöke az üzbék köztársaság elnökével tárgyalt az országházban. Az üzbék államfő hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. Kövér László elmondta, hogy a két ország és a két nép között kialakult rokonszenv mélyről gyökerezik. Mindkét nemzet büszke saját történelmére, kultúrájára, hagyományaira, és sokra tartja nehezen kivívott függetlenségét. Hálásak vagyunk azokért a gesztusokért, amelyeket Üzbegisztán tesz Magyarország felé. Nagyra értékeljük a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet, emelte ki az országgyűlés elnöke. A magyar-azeri kapcsolatok sikeresen fejlődnek, elmondható, hogy Magyarország és Azerbajdzsán baráti ország, mondta az azerbajdzsáni elnök, miután munkamegbeszélést folytatott a magyar kormányfővel a Kármelita kolostorban. Ilham Aliyev a magyar miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatón azt mondta, az, hogy Magyarország megfigyelő államként rendezheti a türk államok szervezetének csúcs találkozóját, azt bizonyítja, hogy Magyarország szorosan kapcsolódik történelmi gyökereihez. Az azeri elnök gratulált Magyarországnak elért eredményeihez, mint kifejtette, Magyarország egyike azon maroknyi országnak, amely független külpolitikát követ. Hozzáfűzte, Orbán Viktor mindig fenntartotta országa nemzeti érdekeit, mi ezt nagyra értékeljük, sőt, tisztelgünk előtte. Fogalmazott az azeri elnök. A türk államokkal történő együttműködés lehetővé teszi Magyarország biztonságos energiaellátásának további garantálását, illetve annak megelőzését, hogy a brüsszeli döntések nyomán a magyar családok rezsiköltségei megduplázódjanak, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, Magyarország földgázellátása ma már szinte teljes egészében Törökországon keresztül valósul meg. A nagy magyar energiavállalatok tulajdonrészt szereztek az azerbajdzsáni kőolaj és földgázmezőkben, ezáltal minden évben több millió köbméternyi földgázzal és több százezer hordónyi kőolajjal jelennek meg a nemzetközi energiapiacokon, ami teljesen új dimenziót jelent, húzta alá. 1800 falusi egyesület, alapítvány összesen mintegy 5 milliárd forint támogatást nyert el a Magyar Falu program keretében meghirdetett falusi civil alappályázaton, jelentette be Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hozzáfűzte, A civil szervezetek pályázhattak rendezvényeik megszervezésére, kisebb értékű eszközök beszerzésére, gépjárművásárlásra vagy ingatlanjaik felújítására, fejlesztésére. Végül az időjárásról. Az ország déli-délnyugati felén erőteljes felhőképződés várható, ott többfelé alakulhat ki zápor-zivatar. Északkeleten ennek kicsi az esélye. A szél csak a záporos zivataros gócok környezetében lehet élénk. A minimum hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa Szent Pál sírján áll. Isten szeretetterve létezésünk alapja. Leó pápa ellátogatott a püspöki dikasztérium székhelyére. Bartolomeusz pátriárka a pápai audienciáról. Szeretne Nicába jönni. A Szent Atya május 31-én papokat szentel, június 12-én találkozik a Római Egyházmegye papjaival. Parolin bíboros felszólalása az ENSZ-ben. Leó pápa a találkozás diplomáciáját ajánlja. Leó pápa Szent Pál sírján áll. Isten szeretetterve létezésünk alapja. 14. Leó pápa kedden délután 5 órakor a falakon kívüli Szent Pál bazilikában lerótta tiszteletét a népek apostola előtt, James Harvey bíboros és Donát Oljári bencés apát kíséretében. A szertartáson mondott homiliájában a kegyelemről, a hitről és az igazságosságról elmélkedett. Létezésünk alapja Isten irántunk való szeretete. Ez minden küldetés gyökere, Péter utódának is, aki Pál apostoli buzgalmának örököse. Az Úr adja meg a kegyelmet, hogy híven válaszoljak erre a hívásra, fohászkodott Leó pápa.
Il brano biblico che abbiamo ascoltato è l'inizio di una bellissima lettera indirizzata da San Paolo ai cristiani di Roma.
A liturgián felolvasott bibliai részlet Szent Pálnak a római keresztényekhez írt gyönyörű leveléből való, melynek üzenete három nagy témát jár körül: a kegyelmet, a hitet és az igazságosságot. Mialatt a népek apostolának közbenjárására bízzuk ezt az új pápaságot, gondolkodjunk el együtt üzenetéről, buzdított 14. Leó pápa. Szent Pál mindenekelőtt azt mondja, hogy Istentől kapta meghívása kegyelmét. Felismeri tehát, hogy Krisztussal való találkozása és küldetése ahhoz a szeretethez kötődik, amellyel Isten megelőzte őt, egy új életre hívva, amikor még távol volt az evangéliumtól, és üldözte az egyházat. Szent Ágoston, aki szintén megtérő volt, ugyanebből a tapasztalatból indult ki, mondván: mit választhatunk mi, ha előbb nem lettünk mi magunk kiválasztva? És valóban, ha előbb nem szerettek minket, mi sem szerethetünk.
Alla radice di ogni vocazione c'è Dio, la sua misericordia, la sua bontà, generosa come quella di una madre.
Minden hivatás gyökerében Isten áll, az ő irgalmassága, az ő jósága, anyai nagylelkűsége, aki testén keresztül táplálja a még maga tehetetlen kisgyermeket. Pál azonban ugyanebben a szakaszban a hit engedelmességéről is beszél, és itt is megosztja velünk azt, amit megélt. Az Úr azzal, hogy megjelent neki a damaszkuszi úton, nem fosztotta meg szabadságától, hanem meghagyta neki a választás, az engedelmesség lehetőségét, ami fáradtság, belső és külső harcok eredménye, melyekkel ő szembenézett. Az üdvösség nem varázsütésre megy végbe, hanem a kegyelem és a hit misztériumaként, az Istentől jövő szereteté, a bizalommal teli igené, amellyel az ember szabadon ráhagyatkozik Istenre.
Mentre allora ringraziamo il Signore per la chiamata con cui ha trasformato la vita di Saulo.
Mondjunk tehát köszönetet az Istennek hívásáért, amellyel átalakította Saul életét, és egyben kérjük, hogy mi is tudjunk ugyanígy válaszolni felhívásaira, tanúságot téve a szeretetről, mely a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe. Kérjük, hogy mi is ápoljuk és terjesszük szeretetét, közel állva egymáshoz, abban a szeretetversenyben, amely a Krisztussal való találkozásból arra ösztönözte a korábbi keresztény üldözőt, hogy mindenkinek mindene legyen, egészen a vértanúságig. Így a test gyöngeségében megmutatkozik az Istenbe vetett hit ereje, amely által megigazulunk.
Questa basilica da secoli è affidata alla cura di una comunità benedettina.
Leó pápa emlékeztetett rá, hogy a falakon kívüli Szent Pál bazilikát évszázadok óta a bencés közösség gondozza. Az evangélium hirdetésének forrása és motorja a szeretet, ami Szent Benedek felhívásaiban és regulájában a mindenki iránt nyitott, vendégszerető, testvéri szeretet. Több mint 1000 évvel később egy másik Benedek, 16. Benedek pápa így szólt a fiatalokhoz. Kedves barátaim, Isten szeret minket. Ez életünk nagy igazsága, és ez ad értelmet minden másnak. Létezésünk eredetében Isten szeretett terve áll, a hit pedig arra indít minket, hogy megnyissuk szívünket a szeretet e misztériuma előtt, és úgy éljünk, hogy felismerjük, Isten szeret minket. Ez az egyszerű, egyetlen gyökere minden küldetésnek, az én küldetésemnek is, mint Péter utóda és Pál apostoli buzgalmának örököse. Az Úr adja meg nekem a kegyelmet, hogy híven válaszoljak hívására, fohászkodott végül 14. Leó pápa a falakon kívüli Szent Pál bazilikában.
Mi dia il Signore la grazia di rispondere fedelmente alla sua chiamata.
Leó pápa ellátogatott a püspöki dikasztérium székhelyére. Kedden délelőtt a Szent Atya fölkereste azt a dikasztériumot, amelyet több mint 2 éven át vezetett. A kápolnában szentmisét mutatott be. Leó pápa június 12-én találkozik a római papsággal. Kedden délelőtt 14. Leó pápa váratlan látogatást tett a püspöki dikasztérium székhelyén, amelynek kápolnájában szentmisét celebrált, adja hírül a Szent Cég sajtóközpontja. A 12. Pius téren található intézménynek 2023. januárjától volt prefektusa egészen megválasztásáig 14. Leó pápa, aki délelőtt 10 órakor érkezett egy sötét színű gépjárművel, amit már Vatikánon kívüli látogatásain használt. Május 10-én ezzel ment Genazzanóba, hogy imádkozzék a jó tanács anyja kegyhelyen, az Ágoston rend kúriáján, ahol szentmisét mutatott be és együtt ebédelt rendtársaival. Ezt a 3. meglepetés látogatását is taps és éjjel a pápa kiáltások kísérték, a Szent Péter teret körülvevő oszlopsor mellett összegyűlt csoport részéről. Mások az épület kijáratánál várták a Szentatyát, aki mintegy 1,5 óra múlva hagyta el autón a dikasztérium székházát. Kedden délelőtt érkezett a hír a római vikariátus részéről, hogy június 12-én a 6. Pál teremben találkozik a római egyházmegye valamennyi papjával. A pápai audiencia délelőtt 10 órakor kezdődik, és az örök város számára több fontos esemény előzi meg. Többek között a pápa május 31-én szombaton délelőtt, Sarlós Boldogasszony ünnepén a Szent Péter Bazilikában papszentelést végez.
Bartolomeosz pátriárka a pápai audienciáról szeretne Níceába jönni. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt az apostoli palotában fogadta audiencián a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát, akivel együtt ismét hangsúlyozta az ortodox és a katolikus egyház közötti teológiai párbeszéd előmozdításának és elmélyítésének fontosságát, valamint a béke és a környezetvédelem iránti elkötelezettséget. Hétfőn délelőtt 14. Leó magán audiencián fogadta Bartolomeosz pátriárkát, és sor került első 4 szem közti beszélgetésükre, az ajándékok cseréjére, és ígéretet tettek a béke és a környezetvédelem iránti közös elkötelezettségre, valamint kifejezték vágyukat, hogy Níceában a zsinat 1700. évfordulóján újból találkozzanak. Hétfőn délután a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka ellátogatott a Santa Maria Maggiore bazilikába, ahol énekekkel, imákkal és egy csokor fehér rózsával fejezte ki tiszteletét Ferenc pápa előtt, akit mindig kedves testvérének nevezett, és akivel közös utakat tett és szolgálatuk fontos pillanatait osztotta meg. Első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka Rómában tartózkodik, ahol vasárnap délelőtt részt vett 14. Leó pápa beiktatási szentmiséjén a Szent Péter téren. Az audienciát követően egy szívélyes légkörű találkozóról számolt be az ökumenikus pátriárkátus közleménye, amely során Bartolomeosz pátriárka személyesen gratulált az új pápának megválasztásához. A beszélgetés során többek között hangsúlyozta az ortodox és a római katolikus egyház közötti teológiai párbeszéd további előmozdításának és elmélyítésének fontosságát, valamint együttműködésüket olyan társadalmi vonatkozású kérdésekben, mint a békehely reállítása és fenntartása a világban, a szenvedő embertársaink támogatása és a természeti környezet védelme. Ez egy olyan téma, amelyhez Ferenc pápa az ortodox egyházból merített ihletet tanításához, amely a Laudato Si enciklikában és a Teremtés világnapjának megünneplésében kristályosodott ki. Bartolomeosz pátriárka 14. Leó pápával folytatott beszélgetésében utalt a testvéri kommunikációra és együttműködésre, amelyet a néhai Ferenc pápával fenntartott. Több mint 10 alkalommal találkoztak Bergoglio pápával, nem is beszélve az első közös útjukról Lesbos szigetére 2016. áprilisában, második Jeromos, Atén és egész Görögország érsekével együtt. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a pátriárkának, hogy vasárnap jelen volt a péteri szolgálatának kezdetét jelölő szertartáson, és hangsúlyozta a keresztények közötti párbeszéd és együttműködés előmozdításának fontosságát is. A pápa, ahogyan azt már első, a világ sajtó képviselőivel tartott audienciáján is megtette, kifejezte nagy vágyát, hogy még az idén egy később meghatározandó időpontban Törökországba utazzon, hogy a pátriárkával együtt megemlékezzen az első níceai ökumenikus zsinat összehívásának 1700. évfordulójáról. Az ajándékok cseréje alkalmával Bartolomeosz pátriárka átadta Leó pápának az Athos-hegyen festett Hodegetria útmutató Szűz Mária ikonját és saját könyveinek egy példányát. 14. Leó a megkeresztelkedést ábrázoló művészi alkotással viszonozta a gesztust. Nagy megelégedéssel láttam, hogy ugyanazon az úton haladunk tovább, mint egyházaink az egész kereszténységért, a világ békéért, nyilatkozta az ökumenikus pátriárka az olasz püspöki konferencia televíziójának, a TV 2000-nek a Santa Maria Maggiore bazilika előtt, ahol hétfőn délután felkereste Ferenc pápa sírját. Utódja, 14. Leó biztosított arról, hogy el akar majd jönni Törökországba a níceai zsinat 1700. évfordulójára. Ezt a vágyát Ferenc pápa sokszor kifejezte, és az utóbbi időben súlyos betegsége ellenére sem veszítette el a reményt, hogy meg tudja tenni ezt a fontos utat. Leó pápával nem tűztünk ki konkrét dátumot, de biztosan idén kerül rá sor, mondta az ortodox prímás, lehetséges időszakként novembert jelölve meg, amikor Szent András ünnepét tartják. Ez a mi vágyunk, kívánságunk is, és megtiszteltetés lesz számunkra, hogy üdvözölhetjük őszentségét Leó pápát, talán első Vatikánon kívüli útján, amely Níceába vezet, de hivatalos látogatást is tesz a konstantinápolyi egyházban, az ökumenikus pátriárkátusnál is, mondta Bartolomeosz pátriárka. Megemlékezett kedves, tiszteletteljes barátjáról, Ferenc pápáról, akivel pápasága idején az egyház és az emberiség javára együttműködtek. Első Bartolomeosz kifejtette, hogy rózsákat hagyott a sírján emlékére, és mennyei imáit kérte, mindannyiunkért és utódjáért, akivel hétfőn délelőtt megkezdtük az együttműködést, a barátságot és a testvériséget az Úrban, akire az egyház jövőjével kapcsolatos minden elképzelésünket, minden reményünket és minden kölcsönös testvéri szeretetünket bízzuk.
Pietro Parolin bíboros államtitkár az ENSZ-ben. Leó pápa a találkozás diplomáciáját ajánlja. Pietro Parolin bíboros államtitkár május 19-én hétfőn az ENSZ New York-i székházában fogadást adott 14. Leó pápa megválasztása alkalmából, amelynek során rövid beszédben fejtette ki a Szentszék álláspontját. Leó pápa Péter utódjaként végzett szolgálata első napjaiban kifejezte mély elkötelezettségét hidak építése iránt, hangsúlyozva a találkozás, a párbeszéd és a tárgyalás szükségességét. Az ENSZ New York-i székházában a Szentszék állandó képviselete fogadást adott a diplomáciai képviseleteknek, hogy tájékoztassa őket 14. Leó pápa megválasztásáról, és az első 10 napjának tapasztalata nyomán felvázolja a Szentatya legfontosabb politikai irányvonalait. Parolin bíboros a vendégek üdvözlése után megköszönte a találkozó megszervezését Gabriele Caccia érseknek, a Szentszék állandó ENSZ képviselőjének. Az új pápa megválasztása alkalom a megújulásra, nem csak a katolikusok számára, hanem mindazoknak, akik a nagyobb igazságosság, a szolidaritás és a béke világára törekszenek. Leó pápa Péter utódjaként szolgálata első napjaiban kifejezte mély elkötelezettségét hidak építése iránt, hangsúlyozva a találkozás, a párbeszéd és a tárgyalás szükségességét. A Szentszék újból megerősíti, hogy rendületlenül támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetének küldetését, hogy olyan fórum legyen, ahol az államok párbeszédet folytatnak, és ahol a saját embereik hangját hallatják, és ahol megoldásokat találnak az emberiség legnagyobb kihívásaira. Egy olyan világban, amelyet megosztottság, konfliktusok és sürgető globális problémák jellemeznek, a klímaváltozástól a migráción át a mesterséges intelligenciáig, Leó pápa a találkozás diplomáciájának elfogadására hív minket. Olyan diplomáciára, amely alázattal meghallgat, együttérzéssel cselekszik, és mindenek előtt a közjót keresi. A Szentszék Leó pápa vezetésével ígéretet tesz arra, hogy önökkel, a nemzetek képviselőivel együtt fog dolgozni az emberi méltóság előmozdításáért, a sebezhetőek védelméért és a hidak építéséért ott, ahol egyébként bizalmatlanság uralkodna. Az önök szerepe országai képviselőjüként létfontossága a nemzetközi együttműködés hálózatának megteremtésében, szólt Pietro Parolin bíboros az ENSZ diplomatákhoz. A szentszék értékeli azokat az áldozatokat, amelyeket a béke és az igazságosság előmozdítása érdekében hoznak, gyakran a nagy összetettség ellenére. Leó pápa elképzelése összhangban van ezzel a nemes törekvéssel, amely a béke, az igazságosság és az igazság pillérein alapuló diplomáciai tevékenységet részesíti előnyben. Így az igazság és az igazságosság iránt elkötelezett szentszék továbbra is felajánlja erkölcsi hangját a szegények és a rászorulók védelmében, valamint a béke és az integrált emberi fejlődés érdekében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival arról elmélkedik, hogyan szól hozzánk Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy a semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy az semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mert téged végtére átkarolhasson. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
A mai óránkon arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire tudjuk meghallani az Istennek a szavát. És mielőtt még erről beszélgetnénk, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a okostelefonotokon, a saját telefonotokon van-e bármilyen olyan alkalmazás, ami vallásos vagy hittanos dolog?
Nekem ugye nem alkalmazás, de az interneten szoktam hallgatni. Ugye a Szent István Rádiót úgy gondolom, hogy az segít így átszellemülni, amikor például nem vagyok elég nyugodt, vagy valami támaszra van szükségem.
Az én telefonomon vannak vallásos alkalmazások. Ezek közül az egyik a Zsolozsma, a másik az Evangélium, a mindennapi evangéliumnak az alkalmazása. A harmadik pedig nekem is, a Szent István Rádiónak és tévének az alkalmazása. Miért jó, hogyha ezek az alkalmazások már elérhetők okostelefonon keresztül? Viki, mi a véleményed erről?
Azért, mert általában a telefonunk az mindig a kezünkben van, és akármilyen helyzetben vagyunk, elő tudjuk venni, és akár meg tudjuk nyitni ezeket az alkalmazásokat, amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, és például a Bibliát, vagy esetleg egy imakönyvet, nem biztos, hogy mindig magunknál tartunk, azt lehet, hogy inkább az otthonunkban tartjuk, és ezért szerintem hasznosabb.
Ez így van. Valóban az életünk része az, hogy a telefonokat használjuk, és valóban mindig minden időben nálunk van. Sokszor rohanunk, későn kelünk fel, kapkodva indulunk az iskolába. Napközben annyi feladat van, hogy szinte nem is jut idő a barátokra. Délután külön óra, edzés és a házi feladattal is végezni kell, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon pörgős az élet. Ilyenkor nem is nagyon szoktuk észrevenni, ha a másik ember szeretne megszólítani minket. Nem tudom, hogy veletek fordul-e elő olyan, hogy talán amikor hazamész, vagy este egyedül vagy, akkor végig gondolod a napodat, és akkor jössz rá arra, hogy valaki egész nap akart veled beszélni, de így észre se vetted, csak így később állt össze így a mozaik, hogy az az ember lehet, hogy szólni akart hozzád. Volt már ilyen?
Nekem ez abban az időszakban volt, amikor a felvételire készültem, és olyankor nem nagyon figyeltem semmire, hazamentem, és az volt az első dolgom, hogy nekiálljak gyakorolni, meg izgultam, hogy végül felvesznek-e, és ilyenkor kevesebbet foglalkoztam a családommal, hogyha úgy mondjuk, hogy szerettek volna délután velem beszélgetni, de én tanultam, meg ilyesmi, és később megbántam nagyon is. Úgy gondoltam, hogy nem ez volt a legjobb döntés.
És annyira el vagyunk foglalva a magunk ügyeivel, hogy nem tudunk odafigyelni a többi emberre. Ha valaki ilyenkor szólni akar hozzánk, talán meg se szoktuk hallani, és szinte esély sincs arra, hogy beszélgessünk. És ahogy én észreveszem, az emberek egyre kevésbé akarnak beszélgetni, mert ez a telefon lehet, hogy mindig jó, ha nálunk van, de valahol le is korlátoz minket, mert kevésbé vágyunk mások társaságára. Ez igaz?
Szerintem valamilyen szinten igaz, hiszen hogyha a telefonon keresztül beszélgetünk, akkor nem kell elmennünk sehova, hogy találkozzunk. Nyugodtan, otthon, kényelmesen, akár az ágyunkból tudunk beszélgetni a másikkal, viszont szerintem ez nem feltétlen mindig jó. Persze kellenek ilyenek is, nem kell folyamatosan elmenni valahova, de az esetek nagy részében szerintem az a jobb, hogyha személyesen találkozol a másikkal, és úgy beszélgettek, esetleg elmentek valahova, szerintem az sokkal többet ér.
Nagyon sokszor látom én is azt, hogy a családi összejöveteleken is, hogy folyamatosan ott van az embereknél a telefon, még az ünnepi asztalnál is. Erről mi a véleményetek?
Ez egyébként nálunk nem szokott így lenni, amikor mi összegyűlünk, mert mi tipikusan olyanok vagyunk, hogy akár csak így a mi családunk, vagy akár amikor a rokonok összegyűlnek, mi mindig beszélgetünk, és mindig mindenki elmondja, hogy mi történt vele az elmúlt pár hónapban, úgyhogy nálunk ez nem szokott így probléma lenni.
Én úgy látom, hogy ez ugyan már megszokássá vált nagyon sok embernek, hogy akárhol van, elszik, alszik, akár még ha a fürdőszobában van, akkor is a telefonját használja, mert kompakt, nem kell vinni fényképezőgépet, a távcsövet, térképet, videókamerát, lámpát, minden, de ugyanakkor be tud magában szippantani, mert már annyi sokféle közösségi oldalban, ahol érezzük, hogy sokan érzik, hogy mindegyiken relevánsnak kell maradnunk, mindig meg kell nézni, amit küldenek, nekünk is kell küldeni, sokan így éreznek, és ez egy idő után nagyon a rabjává tud tenni, és lehet, hogy igazából akarjuk. Vannak olyanok, akik már a telefonhoz menekülnek. Például, hogyha kínosan érzik magukat, mert mondjuk nincsenek annyira jóba a családnak azzal a felével, akkor azért veszik elő a telefon, és ez is látszik, hogy mennyire hozzánk nőtt, hogy már bánatunk van, vagy bajunk, akkor is a telefonhoz fordulunk. És én ezt nem tartom jó dolognak, és mi nem is szoktunk, mert én úgy gondolom, hogy azért jöjjünk össze, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk. Mert a telefon mindenki előtt egy falat tart, és az együttlétet akár teljesen meg is szüntetheti.
Van az egyháznak is egy közösségi liturgiája, amelyen minden vasárnap részt veszünk közösen, és amihez jelenlétre van szükség, ez pedig nem más, mint a Szent Mise. A Szent Mise kezdetén többször is megszólítjuk az Istent, kérjük az irgalmát, a kegyelmét, elé terjesztjük a kéréseinket, ima szándékainkat, merünk közeledni hozzá, mert bízunk benne, Érezzük, hogy ő jósággal és szeretettel fogadja szavainkat, és nem kell tőle félnünk. A mi szavaink után Isten is megszólít minket a Szent Misében. Hogyan?
A felolvasott szentírási szakaszok által. A szentírás Isten szava. Amikor valaki felolvas a Bibliából, valójában a hozzánk szóló Isten szóvivője lesz.
A szentírási részek felolvasása a következő rendszerint történik. Hogyan valósul ez meg, Barna, légy szíves, mondd el.
Először az olvasmány, az első olvasmány. Az Ószövetségből hallunk egy részletet, illetve az apostolok cselekedeteiből, vagy a jelenések könyvéből olvasnak fel. Betekintést nyerünk az üdvösség történetébe, a teremtéstől kezdve egészen a világ végéig. Megértjük, hogy Isten mindig is jelen volt, és most is jelen van az emberek életében.
Utána következik a válaszos zsoltár. Mit jelentenek ezek?
Nagy szeretettel imádkozzuk a zsoltárokat, az Ószövetsége szép verses imádságait. A 150 zsoltárban különféle emberi élethelyzetek, érzések és tapasztalatok szólalnak meg. Mindenki találhat köztük olyat, amely egészen neki és róla szól. A zsoltár felolvasásakor vagy eléneklésekor mindig van egy refrén, egy visszatérő sor, amit együtt ismétlünk.
Mit tudunk a Szent Leckéről, Eszter?
A második olvasmány az újszövetségi levelekből vett rész. E levelekben az apostolok tanításai szerepelnek. Fontos útmutatást adnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljünk keresztényként. Ha odafigyelünk, értékes tanácsokat kaphatunk a mindennapjainkhoz.
Régóta vártam rács, most itt a pillanat, hogy elinduljak felét, hogy megszólítsalak, mert annyi minden elválaszthat, magányból épült zord falak. Bontsuk le együtt, gyere építsünk hidat, hát szólj hozzám, hogy halljam a hangodat, nézz most rám, hogy lássam az arcodat.
Szólj hozzám!
Isten igéi közül kiemelkedik az evangélium, a Jézus által meghirdetett örömhír. A Szent Misében is kifejezzük közös tiszteletünket, külön énekkel fogadjuk az evangéliumot, és állva hallgatjuk meg. Mit tudunk erről az énekről? Miranda.
A bevezető ünnepélyes ének az Alleluja. A héber szó ezt jelenti dicsőség Istennek. Az zsidók győzelem vagy nagy ünnepek idején énekelték. Ennek dalloma a legdíszesebb örömre hangolja az ember szívét.
Ezután hallgatjuk meg az evangéliumot, mivel ez a legfontosabb isteni üzenet. Csak felszentelt férfiak olvashatják fel. Kik a felszentelt férfiak, Barna, ismételjük át, akik felolvashatják az evangéliumot.
A diakónusok, papok, püspökök.
Az egyetemes könyörgéseket, a szentleckét és az olvasmányt kik olvashatják fel?
Gyerekek, felnőttek, és igazából azt akárki felolvashatja.
Ahhoz nem kell felszentelt személynek lenni, így van. Az evangéliumban Jézus maga tanít minket, és megmutatja Isten országába vezető utat. Az evangélium után következik a szent beszéd. Mi ennek a lényege?
A pap az elhangzott szentírási szakaszokat értelmezi, ahhoz fűz magyarázatot, vagy az adott nap aktuális ünnep jelentéséről beszél. Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni Isten üzenetét, miközben arra törekszünk, hogy az életünk mind jobban összhangba kerüljön Jézus tanításával.
A szent beszéd azt is szolgálja, hogy megtudjuk, hogy mit tanít az egyház, hogyan gondolkodik a szentírás helyes értelmezéséről. Ferenc pápa megfogalmazása szerint a szentírási olvasmányokban az Atya szólít meg minket, a szent beszédben pedig az Anya hangját hallhatjuk. Ez így van, gyerekek, hogy amikor keressük, hogy Isten hogyan szól hozzám, és mit üzen nekem, akkor egy picit le kell tenni tényleg a telefonokat, és ezeken a szent miséken, illetve a napodból is mindig kell hagyni magadnak egy időt, ahogy az Isten az üzenetét Bibliába leírt üzenet által átadja neked. Tehát, hogy hozzá tudjon szólni. Mert lehet az egy valóban egy mondat, egy gondolat, egy szó, ami ahhoz a naphoz, ahhoz, hogy te meg tud élni és át tud élni, ahhoz nagyon nagy szükséged van rá. Talán már meséltem nektek, és tényleg csak azért, hogy ilyen szerető figyelemmel hallgassátok az Isten igéit, azért mesélem el, de hogy számomra is nagyon sokszor gyerekként, ugye, amikor szentmisére vitt a nagymamám, akkor én is csak úgy mondtam így, mint a többiek, hogy ez az Isten igéje. De úgy nem értettem, hogy mi az, hogy Isten igéje, mert hogy a nyelvtanból, amikor tanuljuk, akkor ugye az ige, ugye az egy cselekvés történést kifejező szófaj. De ilyenkor nyilván teljesen más értelemben beszélünk az igéről, mégpedig nem más, mint hogy az Isten üzenete. Ez az Isten üzenete a számodra. És amikor ezeket úgy jobban megérti az ember, akkor döbben rá arra, hogy ezek a szavak igazából neked szólnak, és hogy például volt olyan fiatal koromban, hogy vizsga időszakban elmentem a félhetes misére a bazilikába, és ott felolvasták az evangéliumot, és éppen az az evangéliumi részlet volt, hogy Péter apostol jár a vizen, és akkor leveszi a tekintetét Jézusról, és elkezd süllyedni, és akkor mondja neki Jézus, hogy ne félj, Péter, csak higgy, és ugye, hogy mindig nézzünk Jézus szemébe, és akkor nem fogunk süllyedni. És nekem az olyan nagy erőt adott a másnapi szigorlathoz, ami elé oda kellett állnom, hogy valahogy képessé tett engem arra, hogy bármi is történik velem a holnapi napon, ne féljek, hanem legyen erőm elfogadni azt, amit az Isten nekem arra a napra tartogat, még ha rossz, azt is adjon erőt ahhoz is, hogy elfogadjam, ha megbukok, meg ahhoz is, hogyha átmegyek. És nektek is nagyon sokszor van az, hogy nem tudsz kiigazodni az életednek a dolgain, de ott vagy a szentmisén, és végig hallgatod azt, amit felolvasnak, de talán nem tudatosan figyelsz arra oda, hogy ezek igazából neked szólnak, és hogy mindig törekedjetek arra, hogy legyen egy mondat, egy szó, egy üzenet, hogy arra a kérdésre tudjál válaszolni, hogy ma mit üzent nekem az Isten. És ha erre a szóra, vagy erre a kérdésre tudsz válaszolni, akkor már volt értelme az ige liturgiáján részt venned, mert tudod azt, hogy Isten szólt hozzád a szavaink keresztül. A hitvallás eredetileg a keresztelésre írták, és ennek a megvallása után mutatta meg a keresztelendő személy valójában, hogy hiszi-e, amit az egyház. Idővel azonban szokássá vált, hogy vasárnap és nagyobb ünnepnapokon elimádkozzák a szent miséket. Ez azért is fontos, mert a hívek megerősíthetik a hitüket, és könnyebben tudnak kitartani Jézus mellett a mindennapokban. Ez a Nicea konstantinápolyi hitvallás, ez ugye 325-ben volt a Niceai zsinat, és ott fogalmazták meg egységesen ezt a hiszek egyet, és nagyon érdekes, mert ugye most már 2025 van. Tehát a hiszek egynek egy évfordulója van, amit Nicea városában majd meg fognak rendezni, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy vajon ez milyen formában fog ez a jubileumi évben megvalósulni. De tudjatok róla, hogy most már ugye az új szentatya, az egyháztörténelem 267. pápája, 14. Leó pápa valószínű, hogy el fog erre az alkalomra majd utazni. Ez csak egy ilyen kitekintés lett volna arra, hogy most jelenleg mi zajlik. Tehát azt kell tudnotok, hogy a hiszek egynek, a níceai konstantinápolyi hitvallásnak van most az évfordulója, amiben pedig az egyház az eretnekekkel szemben meg kellett, hogy fogalmazza hivatalosan azokat a mondatokat, azokat a hittételeket, amelyek a keresztény katolikus egyház számára a legfontosabb tanításokat tartalmazza Istenről. Most pedig hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, és valljuk meg mi is az Istenben való hitünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kegyelmet árad ránk, kegyelmen járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam kétvezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelmen járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival betakar, tollainak árnyéka vét, az ő hűsége pajzs is vért, nem fenyeget az éjjeli rém. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival betakar, tollainak árnyék a vét, az
ő hűsége, pajzs és vét, nem fenyeget az éjjeli rét. Kegyelme várat ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ők az éltető erő. Általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr kegyelme bennem én. Kegyelme várok rám, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő. Általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr kegyelme bennem él.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melynek mai adásában keresztény ifjúsági közösségekről hallanak. Szó lesz a Regnum Marianum és az Antiochia közösségről, valamint a Káposztásmegyeri plébánia ifjúsági csoportjáról is. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05-kor Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkban Németh Csaba űrkutatási szakírót, a Tudományos Újságíró Klubjának elnökét hallják, majd pedig Bozók Ferenc atya olvassa fel Sík Sándor és Szerb Antal kapcsolatáról szóló eszéjét. 4:00-kor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klisz Báta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom. A trónon ülő ugyanis így szólt, íme újjáalkotok mindent. olvasom a Jelenések könyvében. Teljesítenünk kell kötelességünket, mégpedig ott, ahová Isten állított minket, nem csak önmagunkért, hanem szem előtt tartva mindig embertársainkat. Munka közben legyünk mindig derűsek, vidámak, öröm sugározzék körülöttünk, hogy a nehézségek veszítsenek erejükből, és az emberek felejtsék a szorongást. Ezt akarjuk elérni az embertestvéreknek tett szolgálatokkal és a munkahelyen tanúsított embertársi szeretettel. A mai ember nagyra tartja a munkát, de mégsem annyira, mint megérdemelné. A munka értelmét és célját ugyanis kizárólag az anyagi eredmény szerint méri. Pedig a munkának erkölcsi, sőt, vallásos értéke is van. A munka Isten akarata, vele Istent is szolgáljuk. A munka több, mint kenyérkereset. Tartsuk meg a helyes sorrendet. Elsősorban emberek vagyunk, tehát annak az örök életnek a várományosai, amit Jézus szerzett nekünk halálával és feltámadásával, s csak azután dolgozók, noha a munkánkkal az örök életre is érdemessé akarjuk tenni magunkat. Nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy élni tudjunk. Uram, a fárasztó munka volt leghűségesebb társam életemben. Azon kívül betegség is nehezedett rám. Gyakran kellett kivennem részemet Szent Fiad olajfák hegyi gyötrelméből is, amikor kísértések kínoztak. Minden bizonnyal a jövő is tartogat még számomra munkát, küzdelmet, szenvedést. Lehet, hogy nyomor, szegénység, elhagyatottság vár rám. Az is lehet, hogy kényszerű tétlenségben kell őrlődnöm, mert nem tudok többé dolgozni. De azt is tudom, hogy az életem akkor sem lesz fölösleges, értelmetlen üres járat. Lám, Szent Fiad életében is azok voltak a legértékesebb és leggyümölcsözőbb napok, amikor semmi mást nem tehetett, csak szenvedett.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak